Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432, e-mail címünk pedig a hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését, ezen belül pedig Máté evangéliumát. A 7. fejezetnél fejeztük be az előző alkalommal, azon belül is Jézus beszédének hatásánál. Ma 8. fejezettel folytatjuk. Eddig Jézus beszédét és tanítását hallhattuk az 5.-től a 7. fejezet végéig. A 8. fejezettel kezdődnek a Máté szerinti csodatettek. Először is a leprás gyógyítja meg Jézus, majd azt kéri a meggyógyítottól, hogy ne beszéljen erről senkinek. Vajon miért volt ez fontos titokban tartani egy ekkora csodatettet?
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban így van, hogy Szent Máté evangéliumában halljuk a hegyi beszédet, és utána 2 fejezeten át a 8. és 9. fejezetben csodatörténeteket. Ennek van egy különleges és konkrét oka a Máté evangéliumban, ugyanis egy kicsit később, a 11. fejezetben halljuk majd, hogy keresztelő Szent János követeket küld Jézushoz a börtönből, és kérdezi, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És Jézus így felel, hogy vigyétek hírül Jánosnak, amit láttok és hallotok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, halottak föltámadnak. Vagyis lássák azt, amit Jézus tesz, és ennek alapján világosan megérthetik, hogy valóban eljött a megígért messiás, a tettei igazolják, kézzelfoghatóvá teszik, hogy maga Isten lépett be a világtörténelembe. A nagy ígéretek beteljesedtek. Ő az, akit várt az egész emberiség. A Máté evangélium pontosan amiatt, hogy ez a mondat valóban érthető és megalapozott legyen, eléje akar tenni mindegyik fajta csodából, vak meggyógyításból, leprás meggyógyításból, halott föltámasztásból, sánta meggyógyításából legalább egyet. Hogy lássa az olvasó, mielőtt ez a mondat elhangzik, ezeknek a cselekedeteknek a valóban megtörtént voltát. Máté evangéliuma egyébként a forrásait követi, ahogy hallottunk erről, 2 alapvető forrása van, a Márk evangélium és a Q forrás. Mind a 2 már egy írott műként volt Szent Máté asztalán, és ezeknek a sorrendjét is Máté követi, vagyis nem változtat rajtuk, hanem sorba megy, és hol az egyikből, hol a másikból helyez be részeket az evangéliumba. 2 nagy kivétel van ez alól, az egyik a hegyi beszéd, ahová Jézusnak nagyon sok fontos tanítását koncentrálni akarja Máté, hogy egybe bemutathassa Jézus tanításának a lényegét. Ő az új Mózes, aki egy új törvényt ad egy új sínai hegyről. Nem tilalmakat, hanem boldog mondásokat, a szeretet nagy parancsát. Tehát ezt akarja bemutatni Máté az evangéliuma elején. És a másik nagy kivétel pontosan ez a 8.-9. fejezet, ahova sok csodát előrehoz, mind a Q-forrásból, mind a Márk evangéliumból. Tehát ez a 2 hely az, ahol a forrásainak a sorrendjén Máté változtat. Arról, hogy Jézus csodákat tesz, nagyon sok forrás beszámol, nem is csak a keresztény forrásaink Jézusról. Tudjuk, hogy egymástól függetlenül 5, illetőleg 6 forrásunk van, amely Jézussal kapcsolatban részletes információkat tartalmaz. Az 5-6 forrás a Márk evangélium, a Q forrás, Máténak a saját forrásai, Lukácsnak a saját forrásai, és a János evangélium, illetőleg részben a Tamás evangélium. 5 egymástól teljesen független szerző, közösség és írás, amely számunkra Jézusról hiteles tanúságtételt ad át, és ilyesfajta módon tudhatunk az ő tetteiről és szavairól. Ezeken kívül azonban maradt fönn nagyon sok olyan forrásunk, mondatunk, tanúságtételünk, amelyek nem keresztényektől származnak. Hadd említsem meg Josephus Flaviust, aki egy zsidó történetíró, és egész röviden ő is ír Jézusról, ahogyan ír keresztelő Jánosról is. És Jézusról többek között azt írja, hogy ő hihetetlen dolgokat tett, paradox tetteket, paradoxa erga, így mondja, soha egy keresztény ember a csodákat így nem nevezte. Zsidó történetíróként azonban Josephus Flavius sem tudta azt letagadni, és nem is akarta, hogy Jézus körül hihetetlen dolgok történtek. Betegek meggyógyultak. A maga módján ő is tanúságot tesz, annak ellenére, hogy ő nem keresztény, nem Jézusnak a követője. Tényként megállapítja azt, amit az egész országban mindenki látott, hallott, és adott is tovább egyik ember a másiknak. Egy ugyanilyen külső tanúságunk a Talmud tanúságtétele, ahol rengeteg zsidó hagyomány maradt fönn. És Jézusról a Talmud nagyon gyakran úgy emlékezik meg, mint varázslóról, aki valamilyen különleges módon kapcsolatban állt gonosz lelkekkel, és ezzel az eszközzel élve tudott betegeket gyógyítani, csodálatos dolgokat tenni. Vagyis a kívülállók, a Jézusban nem hívők is úgy gondolták, hogy Jézusnak csodatevő hatalma van. Ugyanez bizonyítja az evangéliumban az a különleges vád, amit Jézussal szembe helyeznek, vagy szembe állítanak. Azt mondják, hogy Belzebub segítségével űzi ki a gonosz lelkeket. Miért mondják ezt Jézusnak az ellenfelei, hogy ő a főgonosszal, Belzebubbal valami fajta szerződésben van, és az ő segítségével tudja a kisebb gonosz lelkeket kiűzni, vagyis gyógyítani. Miért állítják ezt? Azért, mert azt, hogy Jézus gyógyít, azt nem tudták letagadni. Meg se próbálták. Nem azt állítják, hogy ezek a gyógyítások nem igazak. Hogy ez csak az egyszerű nép találta ki. Hanem ők is úgy vallják, hogy Jézus igenis gyógyít. Körülötte csodák történnek, csak ezt valahogyan meg kell magyarázni, ezért találják ki ezt a körmönfont ellenséges, rosszindulatú és bonyolult magyarázatot. Vagyis, ha egy történész valóban objektíven nézi mindazt, amit Jézusnak a környezete róla elmond, akkor azt kell állítania, hogy itt egy olyan ember tűnt föl 2000 évvel ezelőtt a világtörténelem színpadán, aki körül nagyon sok csoda történt. Egy objektív történésznek ezt kellene állítania. Természetesen, ha egy történész eleve azzal a szűkös ideológiával a fejében ír, vagy gondolkodik, hogy csodák nincsenek, ez lehetetlen, akkor nyilvánvalóan az evangéliumban is le fogja tagadni a csodáknak a realitását. Nem fogja tudni meglátni, mert ezzel a szemellenzővel nézi az objektív tényeket és a róla szóló beszámolókat. Hogy csodák léteznek, arra ma is nagyon-nagyon sok jel és tanúságtétel utal. Az egyik legfontosabb és ismertebb a Lourdes-ban történő, évről évre az gyógyulást kereső emberek számára megtörténő csodák. Hadd említsek meg egyet, amely nagyon-nagyon híressé vált. Egy francia orvos, Alexis Carrel, aki egészen fiatalon, gyakorlatilag teljesen hitetlen emberként kíváncsiságból ment el Lourdes-ba, egy orvosbarátjával. És kísért egy gyakorlatilag haldokló beteget. Tulajdonképpen el is rejtették a vonatnak a szervezői elől, hogy ez a beteg, Marie Bailly, akinek hashártya gyulladása és TBC-je volt, elrejtették, hogy az állapota gyakorlatilag válságos és menthetetlen, néhány napon belül fog meghalni, mert ha ezt nyilvánvalóvá tették volna, akkor föl se engedték volna őt a vonatra. Alexis Carrel kísérte ezt a fiatal hölgyet, aki rendkívül szenvedett az egész hasán, lehetett látni ennek a hashártya gyulladásnak a tüneteit, meg volt keményedve a hasa, és borzalmas fájdalmai voltak. morfiumot kellett neki igen nagy adagokban adni. És megérkeznek Lourdesba 1902. május 28-án. Tehát egy már orvosi vizsgáit letett orvosról van szó, aki mindezt látta és átélte, nem egy egyszerű jámbor hívő ember, akiről esetleg azt gondolhatnánk, hogy elragadja őt a fantáziája. Szintén élethalál közötti állapotban viszik őt oda a lourdesi barlanghoz. Arra, hogy a forrás vízben megfürdessék, ahogyan sok-sok beteggel történik, gondolni sem lehet, mert annyira rossz állapotban van. És a beteg egy kicsit magához tér, és azt kéri, hogy legalább egy kis vizet öntsenek rá a betegségének a helyére, a hasára. Így is történik, ráöntik, kicsit rákenik a beteg részre a lourdesi vizet. És elsőre, ahogy később Marie Bey elmondja, egy hatalmas fájdalmat érzett, egy óriási szúró, égető fájdalmat. Kérte mégiscsak, hogy még öntsenek ebből a vízből. Másodszorra már egy sokkal kellemesebb, szintén égető forróságot érez, de már egy sokkal kellemesebb érzés. Harmadszorra is kéri, és akkor már egy teljesen boldogító érzést tölti el. Közben Alexis Carrel látja, hogy a hasnak a külső felülete teljesen átalakul. Ami addig ilyen kemény és piros volt, az lassanként puhává, egészségessé válik. Döbbenettel nézi ezt, gyakorlatilag a beteg egy néhány perc alatt teljesen meggyógyul. A csodatörténetnek a különlegessége, hogy ez a hitetlen orvos ettől, annak ennél a szemei előtt történt, nem vált hívővé. Csak jóval később. Nem tudott mit kezdeni ezzel az eseménnyel. És az egész belső lénye annyira távol volt a hittől, annyira ellenséges volt a kereszténységgel, Istennel szemben, annyi hamis ideológiát hallott, hogy nem tudott pusztán a csoda által egyből a hitre eljutni. Marie Bey, aki ezt átélte, ő szerzetes lett, szerzetes nővér. Akkora élmény volt számára megtapasztalni az élő Isten cselekvését. Alexis Carrel egyébként 8 évvel később egy másik csodát is átélt. Tehát szintén a saját szemei előtt egy 18 hónapos vakon született kisgyermek visszakapta a látását Lourdesban. Vannak a mai világban is csodák. Aki nem szemellenzővel nézi a világot, az elfogadja ezt. Mind a mai világban, mind Jézus életében, ahogy az evangéliumok erről tanúskodnak. Hogyan lehetségesek a csodák? Hogyan tudjuk ezt magyarázni, megérteni? Megérthetjük például onnan, hogy test és lélek elválaszthatatlanul összetartoznak. Ahogyan nagyon sok betegségnek, testi betegségnek lelki oka van. Éppen így nagyon sok testi gyógyulásnak is lelki oka van. A kettő közötti határ nem éles. A testünk hat a lelkünkre, és a lelkünk hat a testünkre. És kicsit hasonlóan nem éles a határ a látható, a véges világ és az isteni világ között. Jó nagyon gyakran, szinte vizuálisan is elképzelnünk a teremtést. Elképzelnünk azt, hogy valaha nem volt semmi, az anyagvilág nem létezett. És utána Istenből elősarjad ez a hatalmas nagy univerzum. Óriási mennyiségű anyag galaxisoknak a milliói. Nem is úgy sarjad elő formátlanul, hanem egy tökéletes matematikai törvényszerűség szerint. Anyag mennyiségeknek a gyönyörű harmóniájában, kvantumokban. A kvarkok, az elektronok, a protonok és minden teljesen egyforma kvantumokban, gyönyörű törvények szerint jön elő, az Isten teremtő cselekvése ereje folytán. Isten teremtő ereje konkrét. Kapcsolatban van az anyagvilággal. Ezt látjuk később is, ahogyan megjelenik mondjuk az élet a Földön, a DNS, vagy akár egy egyszerű egysejtűnek az ostora. Ezen is nagyon sokat töprengtek a az élet keletkezését vizsgáló tudósok. Egy ilyen ostor egy egysejtűben, ami által mozogni tud, ez csak olyasfajta módon tud működni, ha az ostornak a csapágya, úgymond, elkészül. Ez sok-sok vegyületből áll. És csak akkor működik, ha mindegyik vegyület a helyén van, középen ott van maga az ostor, és ez a sok-sok vegyület forgatja. Ha egy is hiányzik a sok vegyület közül, nem működik. Vagyis nincs értelme olyan mutációknak, vagy természetes szelekciónak, ami csak két-három vegyületet tenne össze, amelyek egyébként egy-egy pillanatra tudnak véletlenül összeállni, utána szétesnek. Csak akkor, ha mind a sok-sok vegyület egyszerre ott van, és benne van az ostor is, és az elkezd forogni. Csak így van ennek úgymond evolúciós vagy szelekciós előnye. Vagyis nem elképzelhető természetes szelekcióval pusztán az evolúció, hanem benne van az Isten teremtő ereje. Ez a léttöblet, ami abszolút konkrét módon kapcsolatban van az anyagvilággal. Egyébként az evolúciónak az egyik nagy fölfedezője, Darwin, nagyon sok ponton csodálkozott, és nem tudta a maga rendszerével elmagyarázni az életnek a fejlődését, például a szem, a látás létrejöttét. A szem is egy olyan szerv, amiben egyszerre kell millió dolognak passzolnia. És ha csak egy-egy része készül el, semmi értelme nincs. Csak együtt. A szemen mindig csodálkozott Darwin, mert ez sem tud létrejönni természetes szelekcióval. Itt is valami célirányosság látszik. A csodákban ezt az isteni erőt tudjuk tetten érni. Az, hogy a látható és láthatatlan világ között van átjárás, van kapcsolat. A kérdésre kanyarodva pedig, hogy miért kell titokban tartani egy csodát? Miért hangsúlyozza ezt mind a Márk evangélium, és aztán ennek nyomán a Máté evangélium is, hogy Jézus igen gyakran megtiltotta a betegeknek, hogy beszéljenek róla. A gonosz lelkeknek megtiltotta, hogy elmondják, hogy ki ő, mert tudták. Ennek a titkolózásnak van egy nagyon könnyen megérthető oka. Jézus korában a messiást úgy várták, mint hatalmas, erős szabadítót, aki minden földi problémát megold, kenyeret ad, királyunk lesz, megszabadít. A hatalmas messiás király, így várták őt. Jézus pedig egyáltalán nem ilyen messiásként jön. Nem úgy, mint Júda oroszlánja, ahogyan várták, hanem mint bárány, aki odaadja az életét. Vagyis ha Jézus túlságosan a kilétét elárulja, akkor teljesen félreértik. Hamis reményeket kelt. Éppen ezért Jézus a kereszt pillanatáig vár. Ott tárul föl az ő titka. A templom függönye ott hasad ketté. Ott látja meg igazából az emberiség az ő arcát. Erre utal egyébként Jézus maga, hogy a színeváltozás hegyéről jönnek le. A tanítványok, Jézus azt mondja nekik, hogy erről ne beszéljetek senkinek, addig, amíg az ember fia föl nem támad a halálból. Vagyis ennek a titkolózásnak van egy vége. A kereszt és a föltámadás. Ott tárul föl Jézus titka. Addig ezt teljesen félreértenék. Jézus tehát titkolja a kilétét. Az evangélisták egy kicsit ezt a motívumot, ha lehet így mondani, föl is erősítik. Ezt így is hívják, hogy titok motívum. Sok ponton jelenik meg a Márk evangéliumban is, aztán a többi evangélistánál is, betegek meggyógyításánál, gonosz lelkek kiűzésekor, ahogy megtiltja nekik, hogy elmondják ki ő, de megjelenik a tanítványok értetlenségében is. Ők sem értik Jézus kilétét. És megjelenik a példabeszédek magyarázatában is, ahol azt halljuk, hogy nektek megadatott, hogy Isten országának titkát megértsétek, de a kívülállóknak nem. Vagyis Jézus titka igazából és teljes mélységében a kereszten és a föltámadásban tárul föl.
A következő gyógyítás az egyik legkülönlegesebb mindközül abból a szempontból, hogy a kafarnaumi százados betegszolgája nincs is jelen az eseménynél. Ennek ellenére mégis meggyógyul. Személy szerint mindig szívesen hallgatom ezt az evangéliumi részt, mert itt számomra bizonyosságot nyer, hogy Isten számára sem a tér, sem az idő nem akadály. De ezen kívül mit üzen még nekünk ez a csoda?
A kafarnaumi százados fiának a meggyógyítása, ez meglepő módon a kúforrásban található, ahol ez egyetlen elbeszélés. A többi része a kúforrásnak mind mondás, jézusi tanítás. Úgy is hívják, hogy logia forrás, tehát egy olyan gyűjtemény volt, ami Jézus tanításait adja tovább. És egy óriás kivétel ebben egy csodatörténet, ami belekerül ebbe az ősi forrásba. Mégpedig abban a részbe kerül bele, ahol a választott néppel kapcsolatos viták, vagy a jézusi kritika a választott néppel kapcsolatban megjelenik, megfogalmazódik. Nem messze ettől a kafarnaumi százados fiának a meggyógyítás történetétől olvassuk a kúforrásban, hogy ez a nemzedék olyan, mint az utcán tanyázó gyerekek, akik azt mondják, furjáztunk, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem jajgattatok. És Jézus folytatja, eljött Keresztelő János, nem eszik, nem iszik, vagyis böjtöl, azt mondjátok rá, hogy megszállott. Eljött az emberfia, eszik is, iszik is, azt mondjátok rá, hogy falánkborissza ember, vámosok és bűnösök barátja. Vagyis Jézus kortársai nem fogadják el se Keresztelő Jánost, se Jézust, se a szigorú Jánost, se az irgalmas Krisztust, egyik se kell. Ezzel kapcsolatban idézi föl a kúforrás a kafarnaumi százados fiának a meggyógyítását is. Ugyanis itt is arról hallunk, hogy egész Izraelben Jézus ekkora hitet nem talál, mint ennél a pogánynál. Ezért teszi ide ez ősi forrás ezt a gyógyítás történetet. Kafarnaum volt Jézus működésének a legfőbb színhelye. Itt lakott Péter és az ő anyósa, akit szintén meggyógyított a láztól, a betegségtől. Itt választja ki a legfontosabb tanítványokat. Pétert és Andrást, Jakabot és Jánost. Itt hívja meg Lévit, a vámost. Itt gyógyítja meg Jairusnak, a zsinagóga előjárónak a lányát. Itt tanít a zsinagógában, itt tűzi ki a zsinagógában az ördögöt. Itt mondja el a mennyből alászállott kenyérről szóló hatalmas beszédet, amit így is hívunk, hogy kafarnaumi beszéd. Jézus működésének ez a középpontja. Ez a legfontosabb helyszíne. És hát itt a városnak a parancsnoka egy százados. Egy pogány százados, Herodes Antipász területe volt Galilea, és az ő nevében irányította a város politikai és gazdasági életét ez a pogány, nem zsidó százados. Tehát ő szedte a fejedelem számára az adót, illetőleg tartotta fönn a rendet a városban. A gyógyítás történettel kapcsolatban különleges, és talán érdekes megjegyezni azt, hogy nagyon-nagyon hasonlít egy másik pogány területen történt gyógyításhoz. Hallunk az evangéliumban arról, hogy Jézus elmegy Szíria és Fönícia vidékére, és ott egy asszony jön hozzá, aki könyörög a lányáért, aki halálos beteg. És Jézus elutasítja, hogy itt a kafarnaumi századosnál is ezt halljuk, Jézus megkérdezi, hogy elmenjek zsidó létemre, pogányházba, tisztátalan házba. A szírfönéciai asszonynál is azt mondja, hogy nem való elvenni a gyerekek kenyerét és a kutyáknak adni. És mind a két helyen azt látjuk, hogy a pogány százados, illetőleg a pogányasszony zseniálisan válaszol. Nagy bátorsággal, nagy hittel, okosan. A kafarnaumi százados azt mondja, hogy igazad van, uram, nem kell eljönnöd, ne sértsük meg itt a régi hagyományokat, szokásokat, hogy zsidó ember pogányházába nem lép be, hanem távolról is meg tudod gyógyítani. Úgy, ahogy én is, ha parancsolok a katonáimnak. Azok megteszik, nem kell oda mennem, hanem a parancsomat teljesítik távolra is, elmennek és megcsinálják. Te ugyanúgy parancsnoka vagy a világ mindenségnek. A te szavadnak engedelmeskednek a csillagok, a betegségek. Innen távolról mondod, és meg fog történni. A szirföníciai asszony ugyanígy nagyon okosan és hatalmas hittel válaszol, azt mondja, hogy igazad van, uram. De morzsákat a kiskutyák is kapnak. És Jézus elámul, azt mondja, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, ahogy akarod. Itt is ezt mondja a századosnak, ekkora hitet egész Izraelben nem találtam. Vagyis nagyon hasonló ez a két történet, mind a kettő egy nagy hitű és bölcs pogányról szól, akiknek Jézus egy különleges csodatettel mutatja meg a hatalmát és a szeretetét. A százados tehát kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg a fiát. Jézus megemlíti ezt a problémát, hogy általában zsidó emberek pogányházában nem mennek be. Krisztus korában már vagy 500 éve a tiszta és tisztátalan törvények, az erről szóló zsidó előírások egy hatalmas falat építettek föl zsidó és nem zsidó közé. A pogánynak az étele tisztátalan volt. A háza tisztátalan volt, nem lehetett bemenni. Nem lehetett vele együtt étkezni. És leginkább nem lehetett vele összeházasodni. Ezeknek a törvényeknek a célja az volt, hogy megóvják a zsidó népet az asszimilációtól, az eltűnéstől. Óriási falak épültek föl zsidó és nem zsidó közé. A pogány százados azt feleli Jézusnak, hogy nem kell eljönnie, igaza van, hanem távolból, könnyedén meg tudja ezt tenni, csak egy szót szóljon, mert ő parancsnoka, ura, királya a világ mindenségnek. A szavának engedelmeskedik a nap és a hold és a betegségek. Jézus elámul és meggyógyítja ennek a századosnak a gyermekét. Ez a csoda történet egyébként nyilvánvalóan Kafarnaumból, magából származik, a helyiek adják tovább, és ilyesfajta módon kerül bele az apostolok prédikációjába, aztán később a kúforrásba, és ilyen módon az evangéliumokba. Kafarnaumban Jézus működése során felbojdul az egész város. A városnak a legfőbb emberei is megérintődnek az evangélium által. A vallási vezető Jairus, aki parancsnoka a zsinagógának. Mai szóval azt mondanánk a plébános. Aztán Lévi, a vámos, mai szóval azt mondanánk a bankigazgató. És a százados, mai szóval azt mondanánk a polgármester. Vagyis megbojdulnak az emberek. És jön Péter, és az ő halásztársasága, azt mondanánk a nagyvállalkozó, akinek még beosztottjai, munkásai is vannak. Az evangélium áthatja ennek az egész kisvárosnak az életét. Kicsit ahhoz hasonló ez, mint Szent Ferencnek a föltűnése, ahol hirtelenében egész Assisi fölbojdul. És a leggazdagabb családokból szöknek el az emberek, hogy Ferencnek a tanítványai legyenek, mint Klára. A leggazdagabb emberek közül sokan szétosztják mindenüket. A szegényeknek adják. Az egész város átalakul, átjárja az evangélium, kitavaszodik ez a gyönyörű város, Assisi. Bernát úr az egyik ilyen dúsgazdag ember, aki Ferencnek a legelső tanítványa lesz, és mindenét szétosztja, odaadja. Hasonló történik Torinóban, Don Bosco fellépésekor, ahol egy néhány hét alatt vagy 200 utcagyerek gyűlik össze, ezeket neveli Don Bosco, beszél a munkaadókkal. Egy idő után aztán kisebb feszültség is támad közte, és a várost akkoriban irányító különböző képviselők és vezetők között, de lassanként mindenki elismeri Don Boscónak a hihetetlen evangéliumi tevékenységét, és mögéje állnak. Az evangélium áthatja a világot, mint egy forradalom, alakítja az emberek szívét, de alakítja a társadalmat is.
Mondhatjuk azt az említett példákból, hogy Jézus követőiként ezek az említett személyek is rebelisnek számítottak abban az időben. mitől volt vonzó abban a világban, hogy egy rebellist kövessenek valamilyen tekintetben, egy forradalmárt, aki az akkori megkövült hagyományokkal szembe megy, és valami egészen mást ad. Mi volt ez az egészen más, ami miatt ennyi követték? És talán még Szent Mártont is ide említhetjük, hiszen ott is rengeteg gazdag ember volt, aki aztán miután megözvegyült, vagy nem alapított családot, a vagyonát mind feláldozta, és közösségekbe ment Szent Mártont követve.
Úgy gondolom, hogy az emberek többségének a szívében, sőt, hát a mélyben talán annak a szívében is, aki nem vallja be, van egy titokzatos vágy, egy teljesebb, egy igazabb életre, ami nem csak vegetáció. Nem csak ennyi, hogy dolgozom, megkeresem a pénzt, aztán elköltöm. Nem csak ennyi, hogy fölkelek, eszem, alszom, az élet egyszeri dolgait végzem, és utána a végén meghalok. Vagyis az ember a lelke mélyén vágyik valami igazabb életre. Egy olyasfajta életre, aminek a lényege nem a pénzgyűjtés. Rájön arra, hogy nagyon sok ember van, aki végtelenül gazdag, de nem boldog. És sok olyan ember van, aki egyáltalán nem gazdag, de nagyon boldog. Vagy rájön arra, hogy vannak emberek, akik makkegészségesek, de nem boldogok. És vannak mások, akik egyáltalán nem egészségesek, de nagyon boldogok. Vagyis sok ember rájön arra, hogy az élet lényege valami több és más, és elkezdi ezt keresni. És ha akad egy-egy próféta vagy szent, aki benned úgy fölragyog, akkor egyből gyűlnek köré az igazságot kereső, a hitelesebb, igazabb életet kereső emberek. A történelemben nagyon gyakran ezt látjuk, hogy ahol föltűnik egy szent, ott egyből köréje gyűlnek az igazabb, a hitelesebb, a mélyebb életet keresők, és ezt meg is találják. Vagyis egy kisebb fajta forradalom indul el. Rálépnek a mélyebb, a hitelesebb emberi élet útjára.
A következő rész talán ide kapcsolódik az előbb említettekhez. Ugyanis a bekezdésben ezt mondja Jézus: kövess engem, hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat. Miért hívja a még nyilvánvalóan élőket is holtaknak?
Ezt halljuk az evangéliumban, hogy Jézusnak követői vannak, egyeseket ő hív, mások pedig szinte ajánlkoznak arra, hogy kövessék őt. És itt a Máté evangéliumban két ilyen esetről hallunk. Az első olyasfajta ember, aki magától jelentkezik. Azt mondja, hogy követlek, Uram, bárhova mész is. És meglepő, amit Jézus mond, nem egyből azt mondja, hogy jaj, de jó, kövess, hanem azt mondja, hogy vigyázz. A rókáknak van vackuk, az égmadarainak fészkük, de az emberfiának nekem nincs hová a fejét lehajtania, nincs hová lehajtanom a fejemet. Vagyis ha engem követsz, akkor a hétköznapi kényelmes életből kiszakítalak téged, nem lesz ilyen egyszerű nyárspolgári kényelmes életed. Sok mindent ott kell hagyni. A másik követőnél ott Jézus az, aki hív, és az illető meglepődik, és azt mondja, engedd meg, hogy előbb eltemessem az apámat. Itt valószínűleg arra gondol a meghívott, hogy még kivárná, amíg az édesapja él. Ami lehet, hogy 5-10 év, vagy valamennyi, addig még ő nem akar lépni, majd esetleg utána. És Jézusnak egy döbbenetes mondata jön, azt mondja, hagyd a holtakra, hadd temessék a halottaikat. Te jöjj és kövess engem. Jézus hívása kiszakít a hétköznapokból, abból a hétköznapi életből, ami gyakran csak vegetálás. Ahogy beszéltünk pontosan az előbb erről, hogy sokan így élnek, éppen csak a túlélés, pénzkeresés, elköltés, munka, és nem látnak ezen igazán túl, Jézus valami igazibb életet akar adni. A János evangélium ezt gyakran így is nevezi, hogy ő az igazi világosság, az igazi szőlőtő, az igazi mennyből alászállott élő kenyér. Vagyis Jézus többet akar adni, és éppen ezért ebből a kevesebből kiszakít, kiemel. A héber és arám nyelven a szent szó így hangzik, kádós, Ennek az alapgyökere hasonlít, illetőleg hát összefügg az angol cut szóval, és a jelentése kivágni, kihasítani. Szent az, amit kihasítunk a hétköznapiból, a közönségesből. A szent terület, a templom, az, amit kivágunk a profán, a hétköznapi térből. Oda nem lehet akárhogyan belépni. Ott vannak lépcsők, van szentelt víz, megtisztulva, ünneplő ruhában másképpen kell bemenni. A szent idő az, amit kiszakítunk a hétköznapból. A szent időn, az ünnepen nem lehet akármit tenni, ott nem dolgozik az ember. Megáll ámulattal, ünnepel. És ugyanígy a szent ember, olyas valaki, akit Isten kiszakít a hétköznapokból, a hétköznapi életből, ebből a sokszor vegetáláshoz hasonló létezésből, hagyd a holtakra, ha temessék a halottaikat. Egy drasztikus mondat. Jézus kiemelni akarja ezt az embert ebből az egyszerű életből valami másba, természet fölöttibe. Arra akarja megtanítani, hogy van olyan termékenység, ami nem testi, hanem lelki. Van olyasfajta élet, aminek a célja ezen a véges földi világon túlmutat. Avilai nagyszent Teréz egy nagyon szép és nagyon okos fiatal lány volt, akit az apja nagyon szeretett. És amikor az apa megtudta, hogy a lánya nővér akar lenni, teljesen össze volt omolva. Ő a lányának más sorsot akart. Jó férjet, gazdagságot, csillogást, társasági életet. Úgyhogy amikor Avilai Szent Teréz elment a Kármelita kolostorba, az apa nem volt hajlandó elbúcsúzni. Avilai Teréz azt mondja később, hogy az életének talán a legnehezebb pillanata ez volt. Szinte a szíve szakadt meg, mert az apját ő nagyon szerette, és tudta, hogy az apja is nagyon szereti őt. Jézus hívása néha ilyen fájdalmas, kiszakít, hagyd a holtakra, hadd temessék a halottaikat. Jézus nem ígér könnyű utat azoknak, akiket hív. Azt mondja, keskeny az út, szűk a kapu. Azt mondja, aki utánam akar jönni, vegye föl a keresztjét. Azt mondja, hogy titeket is üldözni fognak, mint korábban a prófétákat, hazudozva mindenfajta rosszat fognak rátok. Nem ígér könnyű utat, de azt megígéri, hogy velünk lesz. Megígéri, hogy százannyit kapunk már itt a földön. Anyát, testvért és nővért. Ígéri azt, hogy aki elveszíti az életét ebben a világban, az megtalálja azt.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. A következő adásunkban folytatjuk Máté evangéliumának részletes megismerését. Köszönöm Püspök atyának a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a figyelmet. Maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.